Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésekre készülve fennállva a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát megváltunk az Úr Jézus Krisztus szerzette és rendelte. A szereztetési igéket olvasom a Máté Evangélium a 28. fejezetének utolsó verseiből. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mind azt, amit én parancsoltam néktek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mielőtt ennek a parancsnak engedelmeskedve a kisgyermekeket megkeresztelnénk, előtte még két kérdést intézek hozzátok, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy a kisgyermekek a Szent Keresztség által tagjai legyenek a Magyarországi Református Anya Szent Egyháznak? Ha így van, felejétek együtt, akarjuk. Ígéritek, hogy úgy nevelitek őket, és engeditek nevelni őket a Református Egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitükről majd ők maguk önként tegyenek vallást a konfirmáció alkalmával, Isten és a gyülekezet színe előtt. Ha így van, felejétek, ígérjük. Most a gyülekezettel együtt tegyünk vallást a mi keresztény hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámad, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény Anya Szent Egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Istenünk, jó atyán, köszönjük néked, hogy teremtő hatalmad és szereteted, csodái és ajándékai ezek a gyermekek, akiket nékünk ajándékoztál, és akiket mindez idáig megőriztél. Gondviselőjük voltál, hogy testben és lélekben növekedjenek, kibontakozzanak. Köszönjük, édesatyánk, mindazt az örömöt, csodát, amit ő bennük eddig tapasztaltunk és kaptunk. Köszönjük, Istenünk, azt a csodálatos ígéretet, amit itt és most a szívünkre helyezel, hogy te azért is teremtetted őket, hogy megáld az ő életüket. Köszönjük, Urunk, hogy adtad őket egy-egy család közösségének, hogy ott szeretett közösségben élhessenek és növekedhessenek. Adtad azért, hogy egy-egy család gazdagabb és boldogabb legyen ő általuk is. De köszönjük, Urunk, hogy azért is adtad őket egy másik közösségnek, a Krisztusban kiválasztottak közösségének, a gyülekezet közösségének, mert te nem csak néhány földi évtizednyi távlatban gondolkodsz velük és róluk, hanem örökké való távlatban. Örök életet is szerzett nékik Krisztus ott a Golgotai kereszten, vérehullása árán. E vérehullás jelképe az a pártyök víz, ami most a homlokukat éri. Urunk, áld meg az ő szüleiket, kereszt szüleiket élő hittel, hogy tudjanak reád mutatni a gyermekek előtt. Hogy tudjanak a felnőttek, a szülők, keresztszülők hitben élni és engedelmeskedni neked, hogy így mutathassanak a tanítványi életről példát. Áld meg, Urunk, gyermekeket, szülőket, keresztszülőket, az egész családot. Légy velük életük minden napján, Krisztus érdeméért. Amen. Lili, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Flóra, ugye?
Igen.
Flóra, Kitti, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Amen. Picit hajts előre a fejecskét.
Előre.
Luca Eszter, ugye? Luca Eszter, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Amen. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti reátok, és adjon néktek békességet, ami Urunkért, a Krisztus Jézusért. Amen. Tessenek helyet foglalni. Keressük meg a 162. számú dicséretünket, és annak énekeljük most az első négy versét. A 162. dicséretünk így kezdődik: Ím béjöttünk nagy örömben, felséges Isten.
Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írott levele, 8. részéből, az 5. verssel kezdődő és a 14. verssel bezáródó ige szakaszból. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jó lehet a test holt a bűn miatt, a lélek ellenben élet az igazságért. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, a ti bennetek lakozó lélek által. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöklitek, éltek. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Jöjjetek, válaszoljunk a megszólító igére, imádkozzunk. Áldott légy, jó atyánk, mindazokért az áldásokért, amelyeket adtál a mögöttünk lévő 7 napjaiban. Bizony boldog ember az, aki belédveti bizodalmát, aki naponta keres téged és csendben hódol neked. Boldog ember az, aki tud imádkozni, és keresi a te akaratodat. Magasztalunk, amikor megértjük ezt az akaratot, és engedhetünk neki. Jó megvallani most, hogy az mindig a javunkra volt. Bocsásd meg vétkeinket a Krisztus Jézusért, mert mi, ha akarnánk, sem tudjuk feloldozni magunkat, bűneink súlya és átka alól, de te igen. Hirdettest közöttünk a te evangéliumodat, nagy szükségünk van rá. Könyörgünk a gyászolókért, különösen azért a családért, ahol drága fiatal életet ragadott el a halál. Megtörten és megalázkodva állunk mindannyian előtted, gyógyírt kérve a fájón élő sebre, vigaszt kérve vigasztalhatatlanságunkban. Az érette és az érettünk is fiatalon meghalt Krisztus Jézusért. Jövel Szentlélek Úristen, és végezd a te csodálatos munkádat mi közöttünk. Amen. Az ige meghallására készülve 162. dicséretünknek a 7. versét énekeljük. Prédikáltass szent igédet, felséges Isten. Hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Ószövetségből, Mózes első könyve második részének 7. és 15. verseiből. És formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelt az ő orrába életnek lehelletét. Így lett az ember élő lélekké. És vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy mivelje és őrizze azt. Foglaljunk helyet. Mai Isten tiszteletünknek ez a címe, hogy kicsoda az ember. Izgalmas és fontos kérdés ez, testvérek, és teljes meggyőződéssel vallom, hogy a 21. századi ember erre a kérdésre nem is tudja még a választ. Hogy kicsoda az ember. Évszázadokon át, évszázadokon keresztül a válasz evidencia volt. Egyként gondolták, egyként vallották, ha hitték, ha nem az emberek, hogy az ember teremtmény, Isten alkotása. Tulajdonképpen e fölött nem volt vita. Kicsoda az ember? Az ember Isten teremtménye. Aztán a 18.-19. században elkezdték kérdezni, hogy biztos? Kezdtek rákérdezni, egészen biztos ez, hogy az ember Isten teremtménye? Nem tévedünk? Nem lehetett ez valahogy másként? És újra fölvetül éppen ezért a kérdés, hogy ki is az ember? Nem véletlenül. Látjuk, kedves testvérek, és bizony néha követni sem tudjuk, az én korosztályomból gondolom csak kevesen, hogy óriási változások mennek végbe a világba is, meg az emberbe is. És nagyon gyorsan. Hatalmas változások történnek, és nagyon gyorsan. Ha most elénk vetíthetné valaki, hogy hogy nézett ki 100 évvel ezelőtt Magyarországon az élet, furálnánk. Ha végig gondoljátok azt, hogy 100 évvel ezelőtt mondjuk a nagyszüleink ifjúsága milyen volt egy mai fiatal ifjúságához képest? Döbbenetes változás. Hihetetlen gyorsan változik a világ, és tulajdonképpen változunk benne önmagunk is. Mi hozzuk létre ezt a változást, és ugyanakkor mi magunk szenvedjük is meg. Nem csak létrehozói, de elszenvedői is vagyunk ennek a rendkívül gyorsan változó világnak, és benne a gyorsan változó emberi életnek. Ezzel együtt teljesen elbizonytalanodott az ember. Teljesen elbizonytalanodtunk. Nyilvánvaló módon azért, mert egy csomó dolog kimozdult az életünkből, ami biztonságot adott. És tele vagyunk bizonytalansággal ebben a rohamosan gyorsuló, változó világban és életben. Egy csomó dolog, ami kapaszkodónk volt, erőforrásunk volt, amire ha ránéztünk, ha hozzáértünk, ha benne voltunk, akkor adott nekünk egy tartást. Egy magabiztosságot. Mondok néhány ilyet. Ilyen volt a család intézménye, amelyik adott az embernek egy biztonságot. A család. A család teljesen széthullóban van. Ilyen intézmény volt a házasság, hogy valakinek van társa, hogy van férjem és van feleségem. Ma nem az igen a fontos, hanem hogy kössünk előtte egy szerződést. Eleve készülve arra, hogy elválunk. Egy csomó dolog, ami biztonságot adott az embernek, elmozdult, kimozdult, és nincs többé. Ilyen a haza. a szülőföld, a kultúránk. Ilyen a hit, a vallásom, a templomom. Mennyi mindent lehetne sorolni, ami adott az embernek, például 100 évvel ezelőtt, ha már őket idéztem, egyfajta biztonságot. Hazament és tudta, hogy ott várja a társa. Az otthon otthon volt, nem átmeneti hely, ahol ideig, óráig tartózkodunk, de nem otthon. Egy csomó dolog, ami adott egy tartást, egy biztonságot, nincs többé. És ebben a rohanó világban, a gyorsan fejlődő világban ezek a biztonságok is egészen megrendültek. És el vagyunk bizonytalanodva. Kik is vagyunk tulajdonképpen? Kicsoda az ember? Ebben a nagy változásban nyilvánvaló módon fölvetül a kérdés, hogy mindaz, ami történik körülöttünk és bennünk, az jó nekünk vagy rossz? És egyáltalán ez a nagy változás, ez satnyulás vagy előremenés? Többre jutás vagy visszafelé tartás? Nos, kedves testvérek, mi is az oka annak a sok változásnak, amit átél maga az ember a maga életébe, és ami elbizonytalanítja? Testvérek, az ős ok egy eredetű, két irányú. Mégpedig az, hogy az ember elvetette a Bibliát, és ezzel együtt elvetette az Istent, nincs többé számára Isten. Másrészt pedig önmagát tette mindennek a mértékévé. Önmagát tette. Mindent aszerint mér az ember, hogy neki az mit jelent. De eközben önmagát nem tudja megmérni, hogy ő hol tarts, ami történik vele, az jó vagy rossz. Hasznára van, vagy kárára van. Előre jut az élete, vagy visszafelé tart. Amíg volt Biblia és volt Isten, addig az ember a Bibliához és az Istenhez mérte a dolgokat, önmagát is. Biblia és Isten nincs többé, így az ember önmagát nem tudja mérni, és mindent önmagához mér. Eszerint mondja ki valakire, hogy jó vagy rossz. Eszerint mondja valamire, hogy jó vagy rossz, hogy neki az jó vagy rossz. Hogy szerinte az jó vagy rossz. Igen, nincs norma a kezünkbe, hogy megmérjük közben a saját átalakulásunkat. Gyógyulunk vagy betegszünk. Előre haladunk vagy elsatnyulunk. Eltölti nem véletlenül az embert egy bizonytalanság érzés önmagát illetően. Ki vagyok én, aki átalakítom a világot? És közben én is átalakulok. Ki vagyok én tulajdonképpen? Hol, hogyan tudom megmérni? Mihez képest mérhető az életem? Két apró példát hadd hozzak elétek. Régebben az ember nagyon szoros kapcsolatban volt a természettel. Nagyon szoros kapcsolatban. Ez sem véletlen. Ezt a szoros kapcsolatát az jellemezte, hogy ha a természetben történtek dolgok, akkor őt az Istenhez terelte. Legyen földrengés, villámlás, jégeső a szántóföldön, bármi, Istenhez vezette. Az ember elveszítette ezt a szoros kapcsolatát a természettel, mert odaállt közé a technika. Ma természetfilmeket nézünk, és ha ma innen a templomból, itt ezen az oldalsó ajtón kivinném a gyülekezet minden tagját, és azt mondanám, meg tudod-e különböztetni a kertembe az almafát, a szilvafát és a körtefát? Többről nem beszélek. Nagy bajba lennének sokan. Egészen elszakadtunk a természettől. Egy csomó ember nem tudja megkülönböztetni azokat az állatokat, amiket a szeme lát. Van egy sorozat, egy ilyen főzőcskéző sorozat a televízióban, és néha megdöbbenve, belenézve látom, hogy valaki kimegy a piacra, kezében egy listával, hogy mit készítsen, és ott áll a pult előtt, mondja, hogy mit kér, de nem tudja, hogy melyik melyik. Elszakadtunk a természetből. Valamikor beszélgető kapcsolatban volt az ember a természettel. Szorosan kötődött hozzá az élete. Ma a természet és közénk odaállt a technika. De azt mi alkottuk? Odaálltunk magunk. Aztán régebben az ember beszélgető kapcsolatban volt nem csak a természettel, hanem az Istennel is. Volt lelki affinitása. Érzékelte a lelkieket, a természet felettieket, a túlnamit. Nem babonás volt, és nem buta. Megvolt még ez a képessége, hogy érzékelte az Istent. A szellemi, a lelki dolgokat képes volt érzékelni. Teljesen elszakadtunk Istentől. És nem érzékeljük már ezeket. Ezeket sem. Azt mondják, hogy nagykorú lett az ember. Ezért nincs többé szüksége ezekre a dolgokra. Biztos? Biztos? Kihullottak az életünkből ezek a csodálatos képességek, amiket én csodálatos képességnek mondok. Érzékelni a szellemit, a lelkit. Érzékelni. Mi mindent igyekszünk megmagyarázni. A pszichológia, a szociológia, a filozófia, Isten tudja milyen tudományok segítik a ráció, az ész, az értelem győzelmét, és jól van ez így, de mindeközben valamit elveszítettünk. Az embernek megszűnt az élményszerű találkozása a természettel. És az embernek megszűnt az élményszerű találkozása az Istennel. Mit gondoltok? Jó ez így? Jó ez így? Jó felé tartunk? Jó felé tartunk, hogyha áramszünet van, kétségbe vagyunk esve, ha egy fél óráig tart, hogy mi lesz? Tényleg mi lesz? Ha egy fél napig tart, egy város bolondul bele, így alakult szépen a modern ember. Fejlődés ez, vagy visszafejlődés? Elszakadva a természettől, elszakadva az Istentől. Ráadásul az történik, hogy az értelmi képességünk messze megelőzte egyéb képességeinket. Sőt, egyéb képességeink visszafejlődnek. Visszafejlődik az erkölcsi képességünk. Mi az, hogy bűn? Mi az, hogy lopás? Mi az, hogy harag? Mi az, hogy gyűlölet? Visszafejlődik. Visszafejlődik a művészeti képességünk. Az embereket nem izgatja a szép. Nem érdekli. Nem vonza. Nem kívánkozik a szépbe. Nem ül be egy koncertre. Nem hallgat komoly zenét. Észrevétlenül, miközben a szellemünk előre rohant, egy csomó dolgunk visszamaradt, sőt, visszafejlődik. A szellemi, a lelki képességeink sokfélesége. Jól van ez így? Teremtettünk egy világot, és ennek a világnak nem csak szolgái, hanem sokszor rabszolgái vagyunk. Aki nem tehet mást, mert 5-6 órát televíziót kell néznie, az annak szolgálja már régen. Teremtett egy világot. és annak szolgája lett. Jól van ez így? Nem hibáztuk el ezt valahol? Kicsoda az ember, aki ezt teremti és ezt szenvedi? Kicsoda az ember? Kedves testvérek, azoknak mondom, akik nem tudják, esetleg még nem vették hírét, hogy ez az év a magyarországi keresztény egyházok közös döntése értelmében a Biblia éve. Ebben az évben többször is szóltunk külön a Bibliáról. Ma csak a témához is kapcsolódó módon egyetlen egy dolgot említek meg, a Biblia kritikát, mint tudományt. Nem foglak untatni vele bennőtöket, nem mondok neveket, nem mondok irányzatokat a Biblia kritika teológiai munkálkodása kapcsán, nem mondok eredményeket és eredménytelenségeket. Ez a 19. században elindult új tudományág, hogy vegyük górcső alá a Bibliát. Vizsgáljuk meg, hogy igaz könyv vagy nem. Úgy van vagy nincs, ahogy oda meg van írva. Igazat írtak vagy hazudtak. Lehet úgy vagy nem lehet úgy. Nézzük meg a történelmi hátterét, az etimológiai hátterét, a formatörténeti részeket. Én egy jelenségről szeretnék beszélni ennek kapcsán, a Biblia kritika kapcsán. Mert nyilvánvaló módon egy csomó ember nem tudósként kritizálja a Bibliát. Nem ismeri. De van róla véleménye. Azt kérném, hogy mondják két bibliai igét, a 33 ezerből egyet se tudna. De véleménye van. Kritikai véleménye van. De hogy is alakult ez ki? Kedves testvérek, úgy, hogy a Bibliát a megváltozott ember vette a kezébe. A megváltozott ember, akinek nincs affinitása a lelkihez, a túlnanihoz, a transzcendenshez. Nincs egyáltalán. Aki kutat, elemez, és ezt helyesen teszi, tegye a Biblia kapcsán is, de eközben valamit elvesztett. Azt az érzékét, azt a képességét, hogy értse azt, ami ezen túl van. A mai embernek a szellem inspirációira egyáltalán nincs semmilyen érzéke. Helyette megelégszik e tárgykörben mesékkel. Kap is belőle bőven, mert megelégszik vele. Lát filmet vámpírokról, lát sátánista filmeket, nézheti a Harry Potter filmeket, megelégszik vele. És azt gondolja, ez valami spirituális, valami szellemi, lelki, valami emelkedett, valami a tapasztalható világon túli. Hát ez nem az. Ez egyik se az. Ezek mesék. Igen, a modern ember vette kezébe a Bibliát, és ilyeneket kérdezett. Azt mondják a templomba, hogy az Isten beszél. Én nem hallottam. Most beszél, vagy nem beszél? Hát mit hallgatnak ott az emberek? A papot. Az beszél. Mi az, hogy az Isten beszél? Én ilyet még soha életemben nem tapasztaltam, hogy az Isten beszél. Létezik ilyen? Azt tudom, hogy van álom, vannak gyerekkori történések, tudom, hogy van tudatalatti világom, amelyből időnként előtörnek dolgok, de hogy az Isten beszélne, én ilyet soha nem tapasztaltam. Ez csak kitalálás lehet. Nem igaz. És ha ez se igaz, semmi más se igaz, ami a Bibliában van. Nézzétek csak, a modern ember a saját élet élményei alapján kritizálja a Bibliát. És miután csak ennyit tapasztalt, Elvitatja, hogy történhet-e több. Vajon történhetette több annál, mint amit én megtapasztaltam. Ha én nem tapasztaltam valamit, akkor nem történhetett. Én vagyok a mérték. Én. Ha nekem ilyen tapasztalásom nincs, akkor az egész mese. Tényleg? Történtek csodák, és történnek? Én ilyet nem tapasztaltam. Én vagyok a mérték. És ha én nem tapasztaltam, akkor ilyen nincs is. Íme az ember. A modern ember. Mindenek mértéke én vagyok. S ha én valamit nem éltem át, nem tapasztaltam, az mese. Vannak még buták, szellemileg visszafejlődöttek, akik bedőlnek neki. Tisztelettel jelentem, 2 milliárdnyian vagyunk. Ilyen szellemileg visszafejlődött buták. Fontos lenne, hogy kezünkbe vegyük a Bibliát. Mert abból értjük meg, hogy a végső igazság nem én vagyok. És mindenek mértéke sem én vagyok. És abból értem csak meg, hogy milyen egyoldalúvá vált az életem. Hogy elveszítette mindazt, amivel a mennyeieket képes vagyok még egyáltalán érzékelni. Vagy végső normának tekintem az életemet. És ezzel együtt lebecsülöm a Bibliát is, meg a hitet is, meg az egészet úgy, ahogy van. Vagy kezembe veszem a Bibliát, és majd megértem belőle, hogy van magasabb rendű élet. Teljesebb élet. Annál, amit én élek. Elsatnyulunk. A szellemi világ elhomályosodott előttünk. Egyáltalán nem tudjuk érzékelni az örökké valóság dolgait. Ahova egyszer bizony mindnyájan megérkezünk. Ha akarjuk, ha nem, ha elhisszük, véges értelmünkkel, ha nem. Akkor is odaérkezünk. Kicsoda az ember? Az-e, aki túlszaladó intellektussal és elsorvadó egyéb képességeivel éli meg az életét? Vagy az-e, aki engedi, hogy Isten segítse, hogy önmagára ismerjem? Brilliáns teljesítményeink ellenére is satnyulunk. Ahhoz képest, amivé lennünk kellene, amire Isten megteremtett csodálatos módon, sokkal gazdagabbnak, mint akik vagyunk, sokkal többnek, mint ahol tartunk, sokkal teljesebb életre, mint amit élünk, sokkal emelkedettebb életre, annál, mint ahol szívesen megülünk. Sokkal többre, nagyobb a méltatásunk, sokkal nagyobb a méltatásunk annál. Ezekbe a régi, csodálatos, mégis egyszerű szavakba a teremtés történetéből azt olvastam, hogy Isten teremtette az embert a földnek porából, egy maréknyi anyagot vett Isten a kezébe, aztán életnek lehelletét lehelte belé, így lett az ember élő lélekké. Nos, elszakadtunk onnan, ahonnan kimarkolt bennünket az Isten. A természetből. Onnan markolt ki. És elszakadtunk attól, aki életnek lehelletét lehelte belénk. Így lettünk élő lélekké. Szent Györgyi Albert mondta egyszer, amikor megkérdezték tőle, mi az élet titka, azt válaszolta, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy egy sejt miből áll. Azt össze tudjuk rakni egy laboratóriumba. De hogy éljen, azt nem tudjuk. Hogy mitől él az élet, azt nem tudjuk. Hogy hogyan él az élet, azt sem tudjuk. Életnek leheletét lehelte belénk. Így lettünk élő lélekké. Most csak ettől a kettőtől szakadtunk el, ahonnan kivétettünk, és aki által életünk lett. Biztos, hogy jó felé megyünk? A testi világ és az isteni szellemvilág mesdjéjén élünk. De van egy centrális részünk, és ez a lélek. A Biblia szerint a lélek az emberi élet középpontja. Olyan szép a magyar nyelve, hogy mondja, hogy ez egy lelki ember. Ez egy lelki ember. Vagy milyen nagy lelke van. Milyen érzékeny, lelkű ember ez. Kedves testvérek, elgondolkoztató, hogy a testünk megszűnt élményszerűen hozzákapcsolódni a természethez, amelyikből vétettük. És a lelkünk megszűnt élményszerűen hozzákapcsolódni Istenhez, akitől a lelkünk él, élő lények vagyunk. Jó felé megyünk. Kicsoda az ember? Test és lélek különös egysége. Ezt a megteremtett embert Isten az Éden kertjébe helyezte, és két dolgot mondott neki, és ezzel fejeződik be ez a mai igehirdetés. Egyrészt, hogy művelje, másrészt, hogy őrizze ezt a kertet. Művelni azt jelenti, hogy juss többre, hogy szépítsd az életet, hogy ismerj meg minél többet ebből a teremtett világból. Segítsd gazdagabbá, igazabbá, teljesebbé az életet. De mit jelent az, hogy őrizze? Kitől kell őrizni? Most, kedves testvérek, a teremtés története szerint Isten a káoszból, a kaotikus világból emelte ki a kozmoszt. A kozmoszba Isten rendet teremtett. De a kozmoszt mindig támadja a káosz, a rendetlenség. Őrizni Isten teremtését, ezt a világot, az életet, az embert, azt jelenti, hogy bennünket mindig kísért a körülvevő kaotikus világ, a káosz, hogy a kozmosz, a föld, az élet visszahújjon a rendetlenségbe. Ez volt a káosz, a rendetlenség. Isten népének az a feladata, hogy őrizze az Isten által teremtett rendet ebben a világban. Mert különben visszahullik a káoszba, a rendetlenségbe. Nézzétek csak a legegyszerűbb dolgok, nem fogok már, nincs időm a mélyre menni. De nézzétek, itt van a házasság, amelyikről Isten ígéje azt mondja, hogy egy férfi és egy nő szeretett szövetsége. Hát nem látjuk, hogy milyen kaotikus erők próbálják visszahúzni az isteni rendből egyfajta rendetlenségbe? És az élet minden területén így van a szerelemmel is. Így van a különböző emberi kapcsolatainkkal is, így van az otthonunkkal is, így van magával az élettel is, hogy Isten egy csodálatos rendet, egy kozmoszt alkotott, de ezt körülveszi a káosz, és ez mindig vissza akarja húzni a rendet a rendetlenségbe. Őrizni ezt. Ezért rizikós dolog templomba járni és Isten igéjét hallgatni. Nem a fülünknek való beszéd. Más, mint amit szeret a fülünk. De így mondja Isten igéje, igaz beszéd ez. Márhogy Isten igéje. És ha úgy gondolod, hogy nem így van, adja Isten lelk, hogy eszedbe jusson a mai nap először akkor, amikor valamit úgy csinálsz, hogy a rendetlenségbe mész vissza. A rendből. Jusson eszedbe. Nem őrzöd, hanem ellene teszel. Mert kedves testvérek, minden azon múlik, hogy merre felé fordulunk. A Szentlélek felé, vagy a démoni erők felé. Ezt mondja Isten ígéje, nincs harmadik út, nincs én utam. Nincs ilyen. Szeretnénk, de nincs. Azon múlik minden, hogy az akaratom és a vágyam keresőjét, az a lelkem. Az akaratom és a vágyam keresője, a lelkem. Merre felé fordítom? A Szentlélek felé, akiről azt mondja Isten égéje, a szívem ajtaja elé áll és zörget, és kéri, hogy beengedjem. Vagy a démoni erők felé. Azok rád törnek, azok rabul ejtenek, azok nem zörgetnek, rád törnek. Üss, lopj, mondj vissza, haragudj, állj bosszút, rád törnek. A Szentlélek zörget, és vár, hogy beengedd. A kaotikus erők rád törnek. Ilyenkor mondja az ember utólag, nem tudom, mi történt velem. Nem is ismerek magamra. Vagy azt, hogy bánom, és visszacsinálnám már. De nem lehet. Az lesz Biblia szerinti ember, aki Isten felé tájolja magát. Annak teljesedik ki az élete, és jönnek rendbe a dolgai. Adja Isten, hogy a szívünk mélyén, emellett az ember mellett döntsünk, amikor magunkra gondolunk. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy megalkottad úgy az embert, ahogy te jónak gondoltad, és el is mondtad, hogy jó. Ne haragudj, Urunk, hogyha újra és újra rá kell döbbennünk, hogy szeretnénk mi jók lenni, de valahogy nem akar sikerülni. Könyörülj meg rajtunk, hogy felé tájolódjon az életünk, hogy keressük a te akaratodat, hogy benne teljesedjen ki az életünk, a szerelmünk, a családunk, a házasságunk, a sorsunk, az útunk, abban a szellemileg, lelkileg is gazdag életben, amit készítettél nekünk is. Áld meg, Urunk, bennünket ezzel a vágyakozással. Amen. Mondjuk el azt az imát, amire Jézus tanított bennünket. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak.
Amen.
Foglaljunk helyet. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk meg. Gyászoló testvérek vannak közöttünk. Az elmúlt héten kísérték el szeretteik Nagy Jakabnét, aki 86 esztendőt, Varga Rémusz Istvánt, aki 22 esztendőt, és Deák Móricznét, aki 91 esztendőt élt. Isten nagyon vigasztalódást közöttünk lévő gyászolóknak. Jelentem, hogy segédlelkészünk ifjú Takaró Tamás ma délelőtt Kelenföldön szolgál két alkalommal. Jelentem, hogy a harmadik nyári táborunkat, ifjúsági táborunkat július 21 és 28 között tartjuk Dömsödön. 26-án szombaton ezen a héten lesz az úgynevezett gyülekezeti napunk. Ezen a napon dr. Hegedűs Lóránt püspök úr fog közöttünk előadást tartani, majd azt követően közebéden veszünk részt. Aki jelentkezne erre a gyülekezeti napra, az a lelkészi hivatalba teheti ezt meg. Jegyesek is vannak közöttünk. Jelentem, hogy Pap László, presbiter atyánk fia, ifjú Pap László, református vallású, konfirmált, nőtlen, jegyzette Danka Adrien, római katolikus hajadon testvérünket. Házasságuk megáldása augusztus 2-án, szombaton délután 2 órakor lesz itt a templomban. Szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait is. Isten tiszteletünk végén a himnusz éneklés előtt 462. számú dicséretünknek egyetlen egy versét, az elsőt énekeljük, csak vezess Uram végig, és fogd kezem.